Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Testvéreim, áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és a keresztség által a keresztény anyaszent egyházamost felvegyük őket. Jöjjetek, magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük a keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versszakát. Testvéreim, kedves szülők, keresztülők, a feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Egy igét olvasok még Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből az 5. rész 14. versét. Ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők! A missziói parancs számunkra egyrészt tradíciót jelent, másrészt pedig küldetést, missziót. Emlékezést és egyfajta feladatot, amellyel a mi Urunk Jézus Krisztus bennünket megbíz. Gyermeketek ma életében, ha lehet így fogalmazni, először találkozik az egyházzal, bár erről a pillanatról, erről a percről igazán tudatosan még semmit sem tud. És találkozik mindazzal az örökséggel, amely a miénk. Találkozik avval az örökséggel, ahogyan Jézus Krisztus odaállt keresztelő János elé, és ő maga megkeresztelkedett a Jordán vizében. Találkozik avval a küldetéssel, ahogyan Fülöp megkereszteli az egyiptomi Kandakénak pénzügyminiszterét. Találkozik mindavval, amit az evangéliumék és az apostoli iratok leírnak. Találkozik avval, ahogyan a reformátorok kiszolgálták a keresztség sákramentumát, és találkozunk avval, ahogyan egykor bennünket is megkereszteltek. Ezért a keresztségnek mindig van egy emlékezés és emlékeztetés része is. Ezért a kereszténységben fontos a tradíció, fontos az, hogy nem mi magunk kezdjük el a Krisztus követésnek az útját. De mégsem pusztán erről van szó. Mégsem pusztán azt látjuk, és azért vagyunk itt az Isten házában, hogy azt mondjuk, hogy egy évezredes szokásnak a részévé lettünk. Úgy ráadásul, hogy mi magunk erről még mit sem tudunk. Sokkal többről van itt szó. Egy olyan találkozásról, amely találkozásnak a kezdeményezője nem az ember, hanem maga az élő Isten. Ez a történés, ez a mai nap, gyermeketek, gyermekeiteknek az élete, az nem tőletek van, hanem Istentől van. Nem a ti nemes szándékotok, hitvalló életetek, nem a ti elköteleződésetek, nem a ti akaratotok, a ti gyermeketek életének a garanciája és jövője, hanem az élő Isten. A jövő, az élet, ezen belül is az örök élet nem embertől adatik, hanem az élő Istentől. Ő ugyanis az életnek a forrása, és ezt a jogot tőle elvitatni és tőle elvenni nem lehet. Egészen bizonyos, hogy már most azon gondolkodtok, és ott van a szívetekben, hogy mi az, amit majd ajándékba kaptok gyermeketektől. Mi lesz az a mosoly? Mi lesz az az első szó, első mondat? Az az első érintés, az első gesztus, az az első lépés, amelyet amíg éltek, el nem felejtetek. És mégis a legtöbb és a legnagyobb az, amit Isten adhat nektek. Mert lesznek örömötök, és örömmel teli percek az életetekben, és lesznek bizony kemény órák. Szomorúság, bánat és fájdalom is meghatározza majd gyermeketek sorsát. De egy biztos, Isten a ti gyermekeiteknek, a ti gyermeketeknek ura szeretne lenni. Ő Isten akar lenni a ti életetekben és mindannyiunk életében. Erről a nagy irgalmasságról beszél, amikor üzenetünkben, az evangéliumban mindig megfogalmazzuk azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten irgalma az, amivel találkozik a ti gyermeketek. Istennek az az élet igenlése, az a bátorítása, amelyet így hallottunk, így hallottatok az igében. Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Az életet adó, a Teremtőnek a szava ez. A kisgyermeknek a megébresztése, a kisgyermeknek az életre hívása. Erről szól ez az ige. Isten az, aki életet adott a ti gyermeketeknek. Az ő teremtő szava, mindent teremtő szava az, ami a nem láthatóból, a nem létezőből életet hoz létre. Mit vár Isten gyermekeitektől? Mit vár Isten gyermeketektől? Azt, hogy legyen józan. Azt, hogy ne álomvilágban, ne vágyakozásban, ne álmodozásban, hanem a valóságban éljen. Azt, hogy ne legyen az illúzióknak a rabja, hogy ne bálványok határozzák meg az életét, hanem hogy higgyen az élő Istenben. Kedves testvérek, olyan furcsa számunkra ez a kijelentés, hogy Isten azt akarja, hogy ébredjünk fel a mi álomvilágunkból, és legyen számunkra világossá az, hogy ő az életnek az adója, és ő nem illúzió, hanem valóság. És Isten azt szeretné, hogy gyermekeitek szeressék az életet. Nem akarja, hogy úgynevezett nem szeretem napok legyenek a mindennapokban. Isten azt szeretné, hogy gyermekeiteknek legyen nyitott a holnap, legyen nyitott a jövendő, hogy soha se kelljen félnie, soha se kelljen tartania mindattól, ami előtte van. Hányunknak az életét betegíti meg a szószoros értelemben ez, hogy rettegünk a jövendőtől, a holnap utántól, az azutántól. Isten azt akarja, hogy lássuk meg őt, hogy gyermekeitek is lássátok meg az ő teremtését, művét, lássák meg Isten szenvedését, lássák meg Isten szeretetét, lássák meg a megváltást. És ez azt jelenti, hogyha feltámadunk mi is a halálból, akkor látjuk saját bűneinket, látjuk saját természetünket, látjuk saját nehézségeinket, és tudjuk azt, hogy van ebből szabadulás. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, amikor saját életünkre tekintünk, akkor látjuk, hogy ez így igaz. De higgyétek el, hogy igaz gyermeketekre nézve is. Igaz, hogy Istennek az az akarata, hogy gyermekeitek, gyermeketek az Isten előtt járjon. Hogy ők maguk is megtapasztalják, meglássák a szabadításnak, a megváltásnak a valóságát. Ezt ábrázolja ki a keresztség. A régiek úgy gyakorolták a keresztséget, hogy elmerültek a vízbe, hogy teljes egészében bezárult a fejük fölött ennek az életnek, a levegőnek a legkisebb cseppje is, hogy abból majd új életre keljenek. Mindezt a halálból való feltámadás, az álomból való felserkenés képével mondja a Szentírás. Úgy szólítja meg gyermekeiteket, mint egykor a föld porából teremtett Ádámot a teremtésnek a hajnalán, hogy megérintse és megszólítsa és a maga lelkét lehelye belé, hogy élővé legyen a mindennapokra. És mi történik akkor, hogyha ez valóságá válik? A legnagyobb csoda, felragyog a Krisztus. Mint ahogyan a föld porából érintett, mint ahogyan a föld porából megteremtett Ádám Isten érintésére napfényre ébredt, úgy ébredt fel a mi életünk, és úgy ébredhet fel a ti gyermeketeknek az élete is. Jézus Krisztusban. Mit jelent az, hogy felragyog a Krisztus? Azt, hogy meg kell látnia a ti gyermeketeknek is. Isten a világnak minden kínját, minden bűnét, minden mocskát magára vette Jézus Krisztusban. És szív szerint tudhatja azt is, hogy van ebből szabadulás, van ebből megváltás, van örök élet, egészen egyszerűen lehet és kell szeretni az Istent. Lehet élni. Akiknek pedig felragyog a Krisztus, azok élni fognak. A kegyelem Istene adjon számotokra erőt arra, hogy ezt az életet éljétek meg a ti gyermeketek előtt. Erre az életre tanítsátok a ti gyermeketeket. Ne próbáljátok meg megfejteni a titkot, hogy lesz a holnap, vagy a holnap után. Ne próbáljátok megfejteni azt, hogy mivé válik, mivé lesz gyermeketek, mivé lesznek gyermekeitek. Imádkozzatok érte, imádkozzatok érettük. De egy dolgot biztosan ígér az élő Isten, hogy ő előtte fog járni, hogy ő vezetni fogja gyermeketeket, szeretni, és magához veszi életének egy bizonyos pontján. Ezzel az ígérettel és ezzel a reménységgel fogjuk gyermekeiteket, gyermeketeket megkeresztelni. hogy részesedjen a Szent Háromság Istennek szövetségében, amelyet kijelentett számunkra Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, arra kérlek bennőtöket, hogy álljatok fel, és jöjjetek egy picit közelebb az Úrasztalához, és arra kérem a gyülekezetet is, hogy álljon fel. Jöjjetek, valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk a víz ajándékáért, amely megtisztít, felüdít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat, ami Urunkat Jézus Krisztust a halál mély vizein áthoztad és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezeket a gyermekeket, akiket most megkeresztelünk, hogy egyé legyenek a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljanak és megszabaduljanak minden bűntől. Küld el rájuk szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őket az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őket Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjenek hitben. Add, hogy élő tagjai legyenek az Anyaszentegyháznak, melyben most belekereszteljük őket. Add, hogy növekedjenek előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthassanak a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre juttasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön, örökké. Amen.
jelentek? Tudsz. Tudsz, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen. Az Isten békessége legyen minden értelmet felülhalad. Őrizze meg szívedet, minden gondolatodat tudsz. Ámen. Levente, keresztelek téged Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Ámen. Jézus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, mert ővé lett az élet világossága. Jézus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőtő. Ha én bennem maradtok, sok gyümölcsöt tehetek.
Maros Luca, Lábadi György és Lábadi Levente Isten népéhez. Testvérek, foglaljuk el helyünket, folytassuk Isten tiszteleti közösségünket. 230. dicséretünket énekeljük valamennyi verszakával. Thank you. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Lukács evangéliuma 10. fejezetében, a 25. verssel kezdődő szakaszban, egészen a 37-ig.
Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézust ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő szamaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz e 3 közül, ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged, hogy te úgy szólaltál meg közöttünk most felolvasott igédben is, mint az irgalomnak atya, aki irgalmasságot vársz a te gyermekeitől, követőitől is. Megköszönjük neked, Urunk, az elmúlt napoknak minden lehetőségét, minden áldását, és megköszönjük neked, Urunk, a te vigasztalásodat is. Kérünk, engedd meg, hogy most, ahogyan vagyunk, ebben a forróságban, füllett levegőben is odafigyelhessünk, te reád, megértsük a te akaratodat, szabadat, és add, hogy ez bennünk valódi életváltozást hozzon. Lehet, hogy a legnagyobbat, az elsőt, a nagy fordulatot, amely odahajtja szívünket hozzád, de lehet, Urunk, azt is, hogy csak növelni akarod a mi hitünket, életünket, tedd meg ez utóbbit is, kérünk. Bocsásd meg, hogyha meghallva a te szabadat, ígédet már el is engedtük a fülünk mellett, és azt gondoljuk, hogy régóta hallott gyermekórákról, a múltból ismert történet ez, inkább szólíts meg bennünket, ha te igéd által, kérünk, mint hogy így könnyedén átlépjünk rajta. Szentlélek Isten, jöjj, magyarázd a te szabadat, hogy érthető és, ha lehet még, üdítő is legyen számunkra ebben az órában. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, testvérek. 224. dicséretünk dallamát az elmúlt hetekben többször énekeltük. Most a 224. dicséret 5. és 6. versszakát énekeljük el.
Nagy jó voltodat, a te szent fiadat, ő kedvéért jelensd meg magadat. Hallgathassuk a te szent ígédet, és hihessük te a jó békességet, szabadítsd ki a fogságból néped.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, Lukács evangéliuma 10. fejezetében, a 36. és 37. verset olvasom újra. Mit gondolsz-e, három közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Lukács evangéliumát olvasva, kedves testvérek, felfigyelhetünk arra, hogy Jézus legtöbbször úton van, és ezen az úton nem biztos, hogy mindig a legfontosabb az, hogy honnan, hová tart, hanem az, hogy mi történik az út alatt. Hogy hogyan változik valakinek az élete, hogyan gyógyul meg egy embernek a személyisége, vagy hogyan gyógyul meg egy embernek a teste, vagy hogy hogyan igazít el bennünket, ami Urunk Jézus Krisztus egészen hétköznapi gyakorlati kérdésekben is, amikor nem filozófiai megoldásokat és magyarázatokat akar adni, hanem olyat, amit mindenki követhet, amely mindenki számára épülést adhat. Igénk arról beszél, hogy van egy hatalmas út, az északi országrész Jézusnak a szűkebb hazája, ezt Galileának hívják, és a templom, ez pedig Palesztinában, Izraelben délen van, a déli főváros, illetve az országnak, ha nem is ma, de egykori fővárosa, Jeruzsálem. És ezen az úton Jézus sokszor közlekedik. Néhány száz, vagy talán lehet mondani, majdnem egy 1000 évet vissza kell lépnünk a történelem kerekén, Jézus idejétől számítva. Akik korábban itt voltatok az Isten tiszteleteken, tudjátok, hogy sokszor hivatkoztam arra, hogy Krisztus születése előtt 1000-ben egy egységes királyság, egységes ország volt Izrael és Palesztina. Salamon király halála után ketté szakadt, és egy északi és egy déli országrészben külön királyság alakult ki. A történelem úgy írja le, hogy Krisztus születése előtt 722-ben asszír csapatok érkeznek, és az északi országrészt elfoglalják. És az elfoglalás után az a következmény, hogy elhurcolják az ott lakókat, és betelepítenek Asszíriából, a Közel-Keletről különböző pogány embereket, és létrejön ebben az ország részben egy kevert vallásosság, amelynek vannak olyan gyökerei, amelyek Isten választott népének adottak, de megjelenik benne nagyon intenzíven a pogányság is, és létrejön egy önálló népcsoport, egy önálló nemzetiség, ők a samáriaiak. Olyanok, akikről Jézus idejében is olvasunk, és olyanok, akiket most Jézus itt példaként is említ számunkra. A példázatnak a főszereplője ugyanis egy samáriai, akivel kapcsolatban nagyon vegyes a megítélés, hogy mit is mondanánk, hogyan is bélyegeznénk meg, vagy hogyan is jellemeznénk a samáriaiakat. Egyszer Jézust is samáriainak mondják, sőt azért, hogy Jézus ellen még több vádat hozzanak, azt mondják, hogy nem elég, hogy samáriai, azaz ilyen katyvaszvallású, hanem ráadásul ördög is van benne. ez, amivel megpróbálják ellehetetleníteni Jézus Krisztust. Az egyik evangéliumban azt olvassuk, Máté írja le, hogy Urunk óvatosságra inti tanítványait, hogy samaritánusoknak a városába ne menjen. Másod pedig János arról tudósít bennünket, hogy Jézus két napig marad Samáriában, és a samaritánusok közül sokan hisznek benne. János evangéliuma negyedik részének egy nagy története, amikor Jézus egy samáriai asszonnyal beszélget. Lukács evangélista is sajátosan beszél a samáriaiakról. Jézus nem engedi, hogy a Zebedeus fiak tüzet kérjenek az őt befogadó samáriai falura. Íme tehát, testvérek, ahhoz, hogy értsük egy picit a történetet, mindezt látnunk kellett. De mi az, ami ebben az ismert történetben megszólíthat bennünket? Az első talán az, hogy a törvénytudó is kérdéssel fordul Jézus Krisztus irányába. Kérdez. És gyakran olyan kérdéseket tesznek fel a Szentírásban, amely a mi dilemánkat, a mi bizonytalanságunkat, a mi gőgünket, a mi tudatlanságunkat, a mi kíváncsiságunkat, vagy éppen a mi őszinte érdeklődésünket fogalmazza meg. Akik itt vagyunk a templomban, mi is tele vagyunk kérdésekkel. Mi is sokszor tesszük fel önmagunkban azokat a kérdéseket, hogy egyáltalán az Isten létezik-e, vagy nem. Számomra bevallom őszintén, mindig olyan nehéz, de az őszintessége miatt mégis olyan áldott perc, amikor azt látom, hogy fiatalok, akik itt nőttek fel a gyülekezetünk közösségében, akik gyermekisten tiszteletekre jártak, egy idő után nem járnak a közösségünkbe. És kimondják azt a mondatot, amely számomra a legfájdalmasabb mondatok egyike, amikor még hívő voltam. Amikor még hittem, de most már tudom, hogy az egész az csak egy ámítás, most már tudom, hogy az egész az csak egy nagy kérdés, én nem találkoztam sohasem az Istennel. Létezik-e Isten egyáltalán? Ha igen, akkor hol van? Van-e megváltás? Van-e szeretet? Van-e irgalom ebben a világban? Van-e felebarát? Vagy az a kérdés, ami itt konkrétan is elhangzik, hogy van-e örök élet? Vagy csak addig tart az életünk, ameddig utolsó dobban a szívünk? Van-e egyáltalán hit? Kérdések, amelyek ostromolják a mi Urunkat. Kérdések, amelyek őszinték. Kérdések, amelyek nem csapda jelleggel jelennek meg, hanem olyan kérdések, amelyek a miénk. És addig talán feleletet sem kapunk rá, míg meg nem történik a találkozás. Mert ebben a történetben nem csak kérdések hangzanak el, hanem a törvénytudó, a Szentírásnak olvasója és ismerője találkozik Jézus Krisztussal. A legfontosabb pillanat az ember életében mindig ez. Találkozni Jézus Krisztussal. Találkozni, így mondja a Szentírás az igével, aki testté lett, aki megkönyörült ezen a világon, és aki azért jött, hogy megmentsen bennünket a kárhozatból. Találkozni Isten tettével, találkozni az életet adó Istennel. Mert a válasz gyakran a mi kérdéseinkre, őszinte kérdéseinkre ebben rejlik. Találkozom Istennel Jézus Krisztusban. És amikor találkozom Istennel, akkor szembesülök önmagammal is. Nézzétek, mennyire hétköznapi, mennyire leleplező az a kérdés, amit a törvénytudó feltesz a mi Urunknak. Kicsoda az én fele barátom. De ebben a kérdésben az is benne van, hogy kicsoda nem az én fele barátom. Azt kérdezi, hogy kit kell szeretnem, és ebben a kérdésben az is benne van, hogy kit nem kell szeretnem. Ki az, akit kikerülhetek? Ki az, akin átléphetek? Ki az, aki előtt a homokba dughatom a fejemet? A legszörnyűbb az, kedves testvérek, hogy ezt egy vallásos ember teszi fel. Nem véletlenül mondja Steinbach püspök úr tegnap, amikor ezt az igét magyarázta, hogy a legkeményebb dolog az, hogyha egy vallásos ember lesz irgalmatlan emberré. Sokkal irgalmatlanabbá, mint egy hitetlen ember. Ezzel szembesült bennünket. Ezt a tükröt állítja elénk a mi Úrunk Jézus Krisztus. Nem elméleteket gyárt most. Most nem a megigazításról, nem a megszentelődésről, nem az irgalomról beszél úgy általánosságban, hanem a gyakorlatról. Most nem teológiát és nem etikát mond, hanem bennünket kérdez. Ki az, aki ott van a te életedben? Ki az, aki ott van a te utadban? Sokszor mondtam én is, hogy igazából a fele barát az az ellenség. Nem erről van szó. Hanem a fele barát az, akit Isten odaállít a te utadba. Akit nem tudsz kikerülni. Akivel kapcsolatban feladatod van. Akit rád bíz az Isten. Az az egyház, amely megreked az elméletnél, nem több a példázatban szereplő templomszolgálnál, lévitánál, vagy papnál. Minden tettünk, minden diakóniánk helyes istenismeretből és helyes önismeretből áll, és így tölthetjük be a mi küldetésünket. Mert nem elég jól kérdezni, kedves testvérek. Fontos dolog, de nem elég. A törvénytudó tudja, hogy mi az örök élet várományosa, de cselekednie kell. És Jézus a válaszában megnyitja a törvény kapuit, és elvezet az irgalmas szeretetig. Nem marad szabad, nem marad 613 rendelkezés kötöttségében, hanem benne marad magában az életben. Jézus arra bátorít bennünket, mindannyiunkat, hogy találkozzunk azzal, aki segítésre szorul, aki éppen a mi útunkban van. És szembesít bennünket önmagunkkal, szembesít bennünket a mi korlátainkkal, szembesít bennünket a mi fogadalmainkkal. Szembesít bennünket közömbösségünkkel, a hétköznapok szürke halálával. Különösen is érvényes ez arra, amikor olvassuk Máté evangéliumában az utolsó ítéletről szóló nagy példázatot, amikor Jézus jobbkéz felül és balkéz felül állít embereket, szétválasztja a juhokat a kecskéktől, így van a példázatban. És azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy jöjjetek én atyámnak áldottai, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam, fogoly voltam és meglátogattatok. És akkor azt kérdezik a jobb kéz felől állók, hogy hát urunk, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, mezítelennek lenni, betegnek vagy fogolynak, és akkor azt mondja Jézus, hogy ha a legkisebbel tettétek meg az én atyám fiai, az én testvéreim közül, akkor velem tettétek meg. Azaz, hogyha nem készítetetek erre egy rendet, nem készítettetek erre egy programot, hanem szeretetből cselekedtétek meg valakivel, irgalmasságot gyakoroltatok valakivel, akkor velem tettétek meg. És a balkész felől állóknak pedig azt mondja, hogy éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem látogattatok meg. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, fogoly voltam, és nem látogattatok meg. És akkor majd megkérdezik a balkész felől állók is, hogy Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy nem adtunk volna enni? És akkor Jézus azt válaszolja, amikor egyel az egy atyám fiai közül nem tettétek meg velem, nem tettétek meg. Kedves testvérek, a közömbösségre erről szól ez a példázat. Nincsen mentség. Jézus ezért helyezi szembe a papot, a templomszolga lévitát, akik látták és tovább mentek, a látták és megkönyörült magatartással, a samáriai viselkedésével. Mint hogyha Jézus a hivatalosokat, a választottakat szembeállítaná egymással. A samaritánus ebben a történetben a közömbösség ellenpárjaként jelenik meg. És arról beszél, azt a pillanatot írja le Jézus, amit mi sokszor érzünk úgy legbelül, amikor belerendül valamibe az egész testünk, amikor úgy beleremegünk, amikor érezzük, hogy a gyomrunk is úgy összeszorul. Amikor valósággal ránk tör az, hogy lelkünk legmélyéig felkavarodik bennünk valami attól, amit látok, amit hallok, amit érzek. Ezt mondja a Szentírás empátiának. Az a döbbenetes, hogyha ezt a kifejezést, amit itt olvasunk, ezt a könyörületes kifejezést összevetjük az evangéliumban másút, hasonló görög szóval, illetett megfelelővel, akkor a 11 esetből 10-szer Istennél látjuk meg azt, hogy Isten volt az, akibe így belehasított ez a belső érzés, hogy ott van az ember, és tenni kellene érte valamit, hogy meg kellene menteni, hogy olyan szánakozóan ránéz a mi életünkre, és azt mondja, hogy irgalmazok nekik. Isten az, aki így fordul oda az emberhez, ezzel a belső attitűddel, és nem lép át rajtad, nem kerül ki téged, nem közömbös a sorsod a mindennapod felől, hanem egészen egyszerűen szeret. És mivel Isten ilyen irgalmas volt hozzád, mondja Jézus ebben a példázatban, ezért neked is gyakorolnod kell az irgalmasságot. Ez a parancs tehát, testvérek, nem ok, hanem okozat. Mindaz, amit Isten véghezít bennünk, arra indít, hogy odalépjünk ahhoz, aki az utunkban van. Hogyha kell, akkor felkaroljuk. Ha kell, akkor a saját kezünkön vigyük oda valakihez, aki tud rajta segíteni. Mert az a cél, hogy a másik talpra álljon. Nem az, hogy mindvégig a hátunkon hordozzuk, hanem hogy a másik talpra álljon. Istennek is ez a célja az emberrel. Hogyha felemel, hogyha megkönnyörül rajtunk, akkor az a szándéka, hogy önállóan dicsőrik a mi Urunkat. Hordoz egy darabig, és utána beállít a szolgálatba. A samaritánust, az ő könyörülete minden megkötöttségtől, minden bélyektől, a múltak minden átkától megszabadította, és valódi szabadságot adott neki. Az Isten ajándékát megtapasztalta. Az irgalmas samaritánus példázata olyan példázat, mint az Ószövetségben Nátán története, Nátán példázata. Ott az Ószövetségben arról szól a proféta beszéde, hogy van egy gazdag ember és van egy szegény ember, a gazdag embernek van hatalmas nyája, gyönyörű jószág van az ő birtokában, és van egy szegény ember, akinek egy szem juhocskája van, azt kézből etetgeti, becézgeti, szereti, és amikor a gazdag emberhez vendégek érkeznek, akkor fukar az ő szíve, nem akar a gazdagságából áldozni a vacsorához, ezért elmegy, és a szegény embernek az egyetlen egy bárányát elveszi, megöleti, feldolgoztatja, és oda teszi a nagy lakomára. És amikor hallja ezt a példázatot, a király, Dávid, akkor azt mondja, kicsoda az az ember, halál várjon rá. És azt mondja a proféta, nem restül, te vagy az az ember, ó király. Az irgalmas samaritánus példázata is azt kérdezi tőlünk, hogy hol vagyunk ebben a történetben. Melyik ponton mondja ezt Jézus, hogy te vagy az az ember. Urunk, egy olyan irányt mutat, ami az összes többi irányt relativizálja. Mert amilyen közel volt a samaritánus a félholdhoz, olyan közel van hozzánk Jézus Krisztusban az Isten országa. Steinbach püspök így fejezi be a tegnapi gondolatát. Mindenkihez nem tudok irgalmas lenni, mert akkor a világ összes nyomorúságát fel kellene vennem magamra. Erre csak Isten képes. Segíteni kell, aztán szakszerű segítőkre bízni a bajba jutott embertársamat, akik majd megerősítik őt, hogy minden tekintetben a saját lábára elhasson. Nem lehetek úgy irgalmas, hogy a sajátjaimat áldozom be másokért. Ez a fajta irgalom álirgalom, valójában egy perverz és áruló kegyetlenség. Amen. Fennállva válaszoljunk testvérek az igére. 345. énekünk 4. versszakát énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, amikor önmagunkkal szembesülünk egy-egy példázatban, az sokszor összetör bennünket, de magában hordozza annak lehetőségét is, hogy életünk másképpen folytatódjék. Köszönjük annak az őszinte kérdéseit, amelyeket feltehettünk, vagy felteszünk neked. Köszönjük, hogy ezt kérdezhettük az elmúlt hetekben, és az elmúlt napokban is. Hol van a te irgalmad, a te szereteted? Van-e gyógyulás, van-e örök élet? Köszönjük, hogy Jézusban készítetted ezt számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami gyülekezetünk minden tagjáért. Könyörgünk, Urunk, a legkisebbekért, gyermekeinkért. Könyörgünk, Urunk, a megkeresztelt kicsinyekért, szüleikért, keresztszüleikért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik most pihennek, nyaralnak. Könyörgünk azokért, akik nagyon nehezen viselik a forróságot, akik szinte bele betegszenek mindabba, amit a tűzőnap jelent. Imádkozunk hozzád azokért, Urunk, akik kórházi ágyon fekszenek, szanatóriumokban gyógyulnak. Imádkozunk hozzád azokért, akik megterheltettek, akik életüknek nagy nyomorúságát, magányát, egyedüllétét hordozzák. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a szülőkért, ahol a gyermekek ilyen őszintén odaállnak a hívő apa vagy anya elé, és szembesítik őket azzal, hogy a hit ajándék, és hogy ők most nem tudnak hinni. Imádkozunk értük, hogy jöjjenek vissza a mi gyülekezetünkbe, közösségünkbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik belefáradtak a hit dolgaikba, akik nem tudnak már remélni. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Háladással köszönjük meg neked elköltözött testvérünk életét, és most könyörgünk a gyász terhét hordozókért. Ragyogtasd fel, Urunk, számukra a Krisztust, az örök életet, a beléd vetett hitnek minden igazságát. Megköszönjük neked, Urunk, mindazt, amit elköltözött testvérünk életén át környezetére, családjára adtál. Vigasztalásod kíséri a gyászolókat. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, a mi egyházmegyénkért. Ezen a vasárnapon könyörgünk, Urunk, a perücsényi Vámos Mikolai közösségért, akik lelkipásztor után kiáltanak hozzád. Kérünk, hogy küldj pásztort a közösségbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, a te népedért, oly sokat szenvedett népedért, adj békességet a napjainkban nékik. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, egyházunk vezetőiért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért a világért, adj békességet, Úristen, a mi időnkben, itt a földön. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallod a mi csendes imádságunkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt hetekben nyújtott segítségét, adományát és munkáját. Köszönjük szépen az reformáció 500 éves kopjafa lazúrozását. Kiránduló körünk augusztus 11-én túrát szervez dobogókőre, találkozás 8 óra 40 perckor a pomázi buszpályaudvaron. Két része lesz a túrának, a séta 3 km a Fekete Szikláig, a túrázók tovább mennek a Legény és Leány barlanghoz, ez utóbbi táv 12 km. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt heti adományát, melyel a nagy dobronyi leégett óvodának a felépítését támogattuk, 148 ezer forint volt a múlt heti persejpénz, erre a célra juttatjuk el. Napközis táborunkra még a mai napon, istentiszteletünk után lehet jelentkezni. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink, és a mai napon is megszólalnak. 2018. augusztus 5-én istentiszteletünk után emlékharang szól Balogh Károlyné született Nádaski Hajnalka halálának 11. éves évfordulóján. Fájdalommal hirdetem, hogy 2018. július 20-án elhunyt Bús Sándorné testvérünk temetése 2018. augusztus 3-án volt az öreg katolikus temetőben. Istenünk vigasztalása legyen gyászoló testvéreink életén. Alkalmainkat hirdetem kedden 6 órakor Kékkereszt alkalom Pomázon és Biblia óra Csobánkán, szerdán 6 órakor Biblia óra Pomázon, pénteken 6 órától van ifjúsági Biblia óra, vasárnap pedig 9 órától Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon lesz Isten tiszteletünk. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített, 114. zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!